És olvassunk az írásból, jó? Olvassuk el a húsvétnak a történetét. Hát négy evangélium van, úgyhogy most nem olvassuk el mind a négyből, de elolvassuk egy részt János evangéliumából, János 20-ból, meg 21-ből, és... A 19. verstől, János 20:19-től. Már este volt, azon a napon, hát ez húsvét vasárnapja, úgyhogy, most, így este fele, most. Úgyhogy ez nem reggel, most már este vagyunk. Már este volt azon a napon, a hét első napján, és a zsidóktól való félelem miatt az ajtók is zárva voltak, ahol egybe gyűltek a tanítványok. Eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik, békesség nektek. És ahogy ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok pedig örvendeztek, hogy látják az Urat. Majd ismét azt mondta nekik Jézus, békesség nektek. Ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így szólt, vegyetek szent lelket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, azok bocsánatot nyernek. Akikét megtartjátok, azokéi megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit ikernek hívtak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A többi tanítvány elmondta neki, láttuk az Urat, de ő azt mondta, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem teszem ujjamat a szegek helyére, és kezemmel nem érintem meg az oldalát, semmiképpen el nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Bár az ajtó zárva volt, Jézus bement és megállt középen, és azt mondta, békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezemet, és nyújts ki a kezedet, és helyezd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig ezt mondta neki, én Uram és én Istenem. Jézus pedig így válaszolt, mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványok szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében. Ezek után ismét megjelent Jézus a tanítványainak a Tibériás tengernél. Megjelenése pedig így történt. Együtt volt Simon Péter és Tamás, akit ikernek hívtak, Nátanael a galileai Kánából, Zebedeus fiai és még kettő a tanítványai közül. Simon Péter azt mondta nekik, elmegyek halászni. Mire ők azt válaszolták, mi is veled megyünk. Elmentek és hajóba szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor pedig már reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus az. Jézus akkor megkérdezte tőlük, fiaim, van valami ennivalótok? Azt felelték neki, nincsen. Ő pedig azt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették hát, de kivonni már nem bírták a halak sokasága miatt. Akkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, ezt mondta Péternek. Az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy az Úr van ott, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött, mert nem messze volt a parttól, hanem mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amikor partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon hal és kenyér. Jézus pedig azt mondta nekik, hozzatok a halakból, amit most fogtatok. Simon Péter beszállt, és kivonta a hálót a partra, amely telve volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi volt, mégsem szakadozott a háló. Jézus azt mondta nekik, gyertek, egyetek. A tanítványok közül pedig senki sem merte megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr az. Jézus akkor odament, vette a kenyeret, és nekik adta, és ugyanúgy a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus a tanítványainak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, azt mondta Jézus Simon Péternek, Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Ő azt mondta, igen, uram, te tudod, hogy szeretlek. Ő így szólt, legeltesd az én bárányaimat. Majd másodszor is megkérdezte, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő pedig azt válaszolta, igen, uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mire Jézus azt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Majd harmadszor is azt mondta neki, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is ezt kérdezte, szeretsz-e engem? És azt mondta neki, uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Jézus azt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Úgyhogy ez Isten igéje. Mennyei atyán, köszönjük a te drága igédet, és köszönjük mindazt, amit elárul nekünk, és amit elmond nekünk. Köszönjük, hogy ez egy csodálatos kijelentés te rólad és az Úr Jézus Krisztusról. És azért imádkozunk, hogy továbbra is hagyd találkozhassunk veled, ahogy már találkoztunk veled ezen az alkalmon. Hogy legyen a szívünk nyitott, aktív és befogadó, ahogy te jössz a találkozásra Jézus nevében. Amen. Sok embernek rossz elképzelése van Istenről, valamilyen szinten mindannyiunknak, függetlenül attól, hogy hívők vagyunk, vagy nem hívők. Egy torz és egy hamis kép arról, hogy kicsoda Isten. És ez a kép, ez nagyban meghatározza az életünket, és azt, és megakadályozza azt, hogy Istennel egy bensőséges, közvetlen kapcsolatunk legyen. Ha az én lányom, aki 12 éves lesz, Lida, azt képzelné rólam, vagy úgy gondolná, hogy én egy kemény apa vagyok, akinek nagyon-nagyon-nagyon nehéz, sőt lehetetlen megfelelni, mert olyan magasak az én elvárásaim tőle, akkor biztos vagyok benne, hogy ez akadályozná őt abba, hogy őszinte és nyílt legyen velem, hogy elmondjon bármit, ami az ő szívében van, és akadályozná abba, hogy egy közvetlen, bensőséges, közeli kapcsolatba kerüljön velem. Ugyanígy van a kapcsolatunk Istennel. Mikor téves elképzeléseink vannak, hogy ki ő, ki Isten, és ezt hoztuk a szüleinktől, vagy tekintélyben lévő szeméről, vagy csak a bukott, gyarló szívünk találta ki ezeket a képzelgéseket, akkor ezek nagyon károsak. És lehet, hogy nem is vagyunk tisztában ezekkel a téves elképzelésekkel, ezzel a rossz istenképpel. Lehet, hogy vannak olyanok, akiknek a képük az, hogy Isten távol, egy ilyen távoli Isten. Egy olyan Isten, aki Madács ember tragédiában olvassuk, hogy felhúzta az órát, és aztán ott hagyta, hogy hagy járjon. Elindította a világegyetemet, és aztán ott hagyta, ez a deista elképzelés. Hogy igen, Isten van, ő elindított, beindította a folyamatokat, és a természeti törvények működnek, és ő hátralépett, és igazából nem érdekli azt őt, hogy mi van velünk, vagy mi van a világegyetemmel, vagy mi van én velem személyesen. Egy másik ilyen kép lehet az a büntető, vagy haragos Isten kép, ahol azt gondoljuk, hogy Isten azon van, hogy húskloffolóval ott áll, és mikor, vagy létcsapóval, és mikor fogunk valami hibát elkövetni, mikor fogunk vétkezni, mikor fogunk olyat tenni, hogy ő kész, és puff, jól megadja nekünk. És mikor ilyen az Isten képünk, és nehéz időkön megyen keresztül, és próbatételen és kihívásokon, akkor lehet, hogy rögtön az első gondolatunk az az, hogy na most Isten megbüntet engem. Na most Isten valójában eltángál engem. És van egy ilyen képünk, ahol tartunk tőle, mert ő haragos és büntető Isten. Aztán egy másik az lehet, amikor az a kép Istenről az, hogy Isten nem empatikus, és érzelmileg rideg és hideg, és távolságtartó. Valaki, aki nem, aki végignézi, hogy én szenvedek, és nem akar közel jönni hozzám, és nem érez együtt velem. Őt érdeklik a nagy dolgok, de nem az én életemnek a fájdalmai és nehézségei. Aztán lehet ez a kép, és talán biztos ismeritek, amikor egy ilyen Isten túl elfoglalt. Jön, annyira elfoglalt így a világegyetem nagy dolgaival, háborúival, nem tudom, különböző eseményeivel, nemzetközi eseményeivel, hogy az én kis életem, az én vannak szükségeim, és az életemben vannak dolgok, és hát nem is mondom el neki, mert ezek annyira apró dolgok, ezek olyan kis dolgok, nem akarom őt zavarni. És ez egy hazugság, ez egy hamis kép Istenről. Aztán lehet az a kép a télapó Isten. Így van, amikor Isten télapó vagy Mikulás, és lehet, hogy ad valami jót, és aztán lehet, hogy máskor virgácsot ad. És emlékszem, amikor virgácsot kaptam kiskoromban, az összetört az egész világomat. Kaptam mást is, de kaptam egy virgácsot, és csak fájdalmas volt. Az a tudat, hogy virgácsot kaptam, ez minősített engem. De ugyanígy gondolkodhatunk úgy, hogy megpróbálok jó lenni, és megpróbálok megfelelni Istennek, hogy aztán ő megáldja az életemet, és hogy végül is az életem arra menjen, amire én igazán vágyok az ő segítségével, és én ezért megpróbálok jó lenni, mint hogyha Isten egy Mikulás vagy télapó lenne. Jézus Krisztus azért jött el 2000 évvel ezelőtt, hogy bemutassa nekünk Istent. Azért jött el, és nagypénteken erre emlékeztünk, hogy meghaljon a bűneinkért. Vasárnap, hogy feltámadjon a halálból. De azért jött el, hogy megmutassa nekünk, hogy kicsoda Isten valójában, hogy milyen is ő. Mikor Fülöp megkérdezte János 14-ben Jézust, hogy mutasd meg nekünk az atyát, akkor Jézus furcsán ránézett, és azt mondta, hogy Fülöp, hát ennyi idő óta veletek vagyok, és nem ismertetek meg engem? Aki látott engem, az látta az atyát. Tudod, milyen az Atya Isten? Milyen a mindenható Isten? Jézus azt mondhatta, hogy aki látott engem, az látta az atyát. Máshol azt mondta, hogy én és az atya egy vagyunk. Amilyen Jézus Krisztus olyan a mindenható Atya Isten. Nincs különbség. Ők egyek. És Jézus azért jött el, hogy megmutassa. És minden lépte, és minden szava, és minden kapcsolódása, és minden beszélgetése, az pontosan az volt, ahogy az Atya Isten lép és szól, és kapcsolódik, és amiket mond. Ezekben a történetekben, amiket olvastunk most, a feltámadás utáni történetekben. Ezek a történetek egy nagy tragikus esemény után történtek, ha lehet így mondani. A tanítványok leszerepeltek. 3,5 éven keresztül Jézussal voltak éjjel és nappal. És szívták az ő tanítását, és az ő vérét is úgymond. És aztán, mikor eljött a vizsga ideje, akkor ezek a tanítványok megbuktak a vizsgán. Mikor jöttek csütörtök éjszaka, hogy Jézust elfogják, és Jézust vigyék a kihallgatásra, akkor a tanítványok mind hús elmentek, mind elszélettek. Péter nagy távolságból követte. Emlékeztek, kicsivel korábban mondta, hogy ő kész meghalni. Ő kész tömlöcbe menni, ő bármire kész. Nos, nagy szájúból kis szájú lett. És aztán ment, és követte Jézust. És amikor Jézus ott volt, és a Sanhedrin, a zsidó nagy tanács kihallgatta, akkor Péter kint van. És egy tűznél próbál melegedni a nagy tanács előtti téren, udvarban. és háromszor letagadja. Háromszor megtagadja. Nem ismerem őt. Nem ismertem őt. Tagadtak már le téged? Milyen lenne, ha az egyik családtagod letagadna? Milyen lenne, ha a gyermeked letagadna? Nem ismerem őt. Ő nem az apukám. Ugye? Ez fájdalmas lenne. Most Jézus letagadta, és a többi pedig ott se volt. Mégis azt látjuk, hogy Jézus a feltámadásában egy olyan reményt hozott ezeknek az egyszerű tanítványoknak az életébe és a mi életünkbe, ami túlmutat a hibáinkon, túlmutat a bukásainkon, túlmutat a gyarlóságunkon, túlmutat az emberi voltunkon, túlmutat azon, hogy mennyire törékenyek vagyunk. Egy reményt hozott. Mert a tanítványoknak a története az nem csak egy történelmi feljegyzés. Nem csak arról szól, hogy ők Jézus tanítványi voltak, hanem ők minket képviselnek. Ők olyanok, mint mi. Sőt, képzeld el, a Bibliának minden szereplője, legyen az Mózes, legyen az Illés, legyen az Ábrahám, olyan, mint mi. Mikor tanultuk ezt hermeneutikából, akkor tanultuk azt, hogy ezek a történelmi elbeszélések, amik a Bibliában vannak, ezeknek nincsenek hősei. Ábrahám nem hős, hisz többször hazudott és hitetlenkedett. Noé nem hős, mert ott van, hogy lerészegedett és mezítelenül feküdt a sátrában. Dávid nem hős, mert ott van, ahogy házasságtörés követett el, és utána megölte Hitteus úriást. Azt látjuk, hogy, és még sok más is van feljegyezve, nem csak ennyi van. Hogyha emberek jegyezték volna fel, vagy ha csupán emberek jegyezték volna fel a Bibliát, és ez nem Istennek a szava lenne, akkor kiemelte volna ezeket. És ők lennének a hőseink. De most ők a mi vigasztalásaink. Hogy mi is ilyenek vagyunk, mint ők is olyanok, mint mi. És hogy egy hős van igazán. És ez az egy hős. Ez Isten. Ez Jézus Krisztus. Ő az egyedüli hős minden történetben, hogy énekeltük. Ő a hűséges. Ő az, aki betölti az ígéretét, amit meghozott, és amit megadott nekünk. És ezekben a történetekben látjuk, hogy milyen is Isten. És csak pillanat alatt végigszaladunk a három történeten. Az első, amit olvastunk, az, hogy a tanítványok ott vannak, és félnek a zsidóktól, félnek attól, hogy ők maguk is ugyanarra a sorsra jutnak, mint Jézus. És ott vannak a felső szobában, és be van zárva az ajtó. És ez a félelem. Azt gondolom, hogy ismerjük ezt. Találkoztál már félelemmel? Félelem valamitől, félelem valakitől, félelem a jövőtől, félelem a múlttól, hogy kitudódik valami, félelem attól, hogy a házastársam kitart-e mellettem, félelem attól, hogy az anyagiaink ki fogják-e tartani, vagy már rég nem tartanak ki, félelem attól, hogy egészséges leszek-e, félelem a jövőtől, félelem. A félelem mindig bezár. Félelem, ami miatt aztán nem tudok nyitni az emberek felé, nem tudok a szemükbe nézni, nem tudok bátran lépni, nem tudok kezdeményezni, ráteszi a bélyegét a kapcsolataimra. Félelem, bezár, egyedül hagy. És be voltak zárkózva. És egy csodálatos az, hogy a feltámadott Jézus Krisztus átmegy a bezárt ajtón, és megjelen, és odalép közéjük. És az első szó, ami elhagyja a száját, az, hogy békesség nektek. Békesség nektek. És utána megmutatja a sebeit, a kezén, és az oldalát. És azt mondja, hogy örvendeztek a tanítványok. Nem vette el őket. Nem mondta azt, na most fiúk, mindannyian ide álltok erre a csíkra. Mint valami jó tesi tanár. Így van? Na nézzük csak. Ki volt az, aki a Getsemáné kertben legelőször elhagyott engem? Ki volt az? Hagylásom, nyújtsa fel a kezét. Péter, lépj előre. Mondd el a történetet. Miért tagadtál meg engem? Nem vette elő. Nem is említi. Nincs is szó róla. Miről beszélünk? Istenképről. Milyen is Isten? Olyan, mint Jézus. És Jézus ott van, és azt mondja, békesség nektek. És túllát a bukásaikon. Túllát a hibájukon. Tudod, és ez ott van az evangéliumokban, rengeteg történetben, hogy bátorítja őket. Hogy 3,5 év után ezeknek jobban kellett volna tudniuk. De Jézus bátorítja. Újból, és örvendeznek a tanítványok. Juhú, juhú. De aztán a 3. történetben mégis azt fogják mondani, hogy visszamegyünk halászni. Ez olyan, mint mi. Hogy juhú, juhú, és aztán eljön a hét közepe, eljön a következő hét, eljön a következő hónap, és úgy találjuk, hogy a hitünk egyáltalán nem erős, a bennünk lévő tűz nem nagy, és azt mondjuk, hogy valami baj van velünk. És Isten azt mondja, igen, és ő tudja ezt, és ő szeret téged, és ő szeret minket, és ő elkötelezett, és jön, és azt mondja, békesség. És bátorít. És belép ott, ahol félelmeink vannak. És nyugalmat áraszt. A békességét adja. Jézus, nem izgulsz? Úgy értem, ezekre a fickókra fogod bízni a küldetést. Úgy értem a drága evangéliumot, hogy te meghaltál és feltámadtál. Ezekre fogod bízni. Én aggódnék, álmatlanul forgolódnék éjszaka az ágyamba, hogyha ilyen emberekre kéne bízni. De csak teljes szívemből hiszem, hogy Jézusnak egy olyan módon sugárzott belőle a békesség és a nyugalom. Tudta, hogy ő legyőzte a sírt, legyőzte a bűnt. Tudta, hogy az ő szeretete nagyobb, mint a bűn. Tudta, hogy a kegyelem, amit hozott, az nagyobb, mint a hiányosságaink. Amiből mindannyiunknak van jó sok, legyünk őszinték. De a kegyelem, amit hozott, az nagyobb, mint a mi hiányosságunk. És ezt látjuk ebbe a történetbe. Hogy mindegy, hogy hogy érzem magam, és mindegy, hogy mit gondolok magamról, és mindegy, hogy milyen lelki állapotban vagyok, a kegyelme, az, hogy Isten meg nem érdemelt jótéteménye és kedvessége és szeretete felém, az nagyobb, mint az én hiányosságom és bukásom. És ő győz. A következő történetben azt látjuk, hogy ez 8 nap múlva történt, az volt a 2. megjelenés, amit itt mond, az hétfőre esik, így van? Hogyha ez vasárnap volt, 8 napra rá, az hétfő. Megvan, Gyula? Megvan, jó. Oké, ez jó. És ott van Tamás, aki nem volt a csapatba, mikor Jézus először megjelent nekik. És aztán mondták a fiúk, hogy feltámadt Jézus, és mit mondott Tamás? Ha csak meg nem érintem őt, ha csak nem látom őt, a kezemet nem teszem a sebeibe, akkor én ezt nem fogom hinni. És Tamásnak az volt a beceneve, hogy Iker, vagy kettős. Ez volt az ő másik neve, Iker, vagy kettős. Ismerős ez? Tudjátok, hogy mit jelent ez? Ez azt jelentheti, hogy Tamás egy olyan fickó volt, aki nem egy fickó volt, hanem olyan kettő volt. Találkoztál magadba ezzel? Mint hogyha kettő lenne belőled? Az egyik az, aki hisz, meg van győződve, nagy a hite, dicséri Istent, hallja az igét, és azt mondja, hogy igen és ámen. A másik az, aki kételkedik, aki hitetlenkedik. Aki bizonytalankodik, aki lehet, hogy a szívében csak nincs ez a tűz ott. És Tamás olykor az egyik volt, máskor a másik. Ezért volt a neve kettős. De én azt gondolom, hogy mindannyian ilyenek vagyunk, nem? És a csodálatos az, hogy Jézus most megmutatja nekünk az atyát. És megmutatja nekünk, hogy milyen Isten. És elmegy közéjük, és zárva van az ajtó, és belép, és az első dolog, amit mond, hogy békesség nektek. És aztán odafordul Tamáshoz, és azt mondja Tamásnak, hogy nyújtsd a te kezed, és érints meg, és nyújtsd a te ujjadat, és tedd a sebemhez, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Figyeljetek! Tamás le lehetett volna szedni a 10 körméről. Azt látjuk, hogy a mi Urunk olykor kihívta, olykor kijavította a tanítványokat, de annyira türelmes volt. Annyira hosszan elment velük extra mérföldekre. És én azt olvasom a Bibliában, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő nem változott. Ő nem más velünk. Ő pontosan ilyen. Hogy ott vagyunk, és nem azt mondja, hogy Tamás, bocsánat, többet vártam volna. Ki vagy rúgva? Újat veszek fel helyetted. Hát újat. Már tudom is, hogy kit. Nem. Mi emberek így gondolkodunk. Mi használunk egy tollat, és amikor kifogy, kidobjuk. Használunk egy cipőt, kiukad, eldobjuk. Használunk dolgokat, eldobjuk. Isten nem az eldobásban érdekelt. Ő nem dob el dolgokat. Azt mondja Ézsaiás 42-ben, hallgasd ezt. A messiásról a profécia. A megrepet nátszálat nem töri el. A pislogó gyertyabele nem oltja ki. Tudod, amikor van a nátszál, és a nátszál, a nátszál az nem egy értékes dolog, így van? Ó, az én kertemben egy akkora nátszál van. Így van? Nem, azt mondod, hogy gyönyörű, szép, nagy tölgyfa. Így van? Egy hatalmas diófa. Van egy nátszál. Nem. De még hogyha a nátszál el van repedve, el van törve, akkor meg végképp haszna vehetetlen. Végképp haszontalan. És azt mondja ez Ézsaiás 42-ben, 800 évvel Jézus előtt a profécia messiásról, hogy amikor ő eljön, és bemutatja nekünk Istent, akkor ő a megrepett nátszálat nem fogja eltörni. És a pislogó gyertyabelet, amit olyankor kicseréltek, és egy újat hoztak bele, azt nem fogja kioltani. Hanem, hogy egy könyörületes szíve lesz. Egy irgalmas szíve lesz. Hogy ő olyan, aki azonosulni tud velünk. Olyan, aki, képzeljétek el, úgy jár, ahogy mi járunk, abba a sebességbe. Ez azt hiszem, hogy Jákobnál mondja a Biblia, amikor azt mondja, hogy Jákob ment, és azt mondja, hogy ment a juhokkal, és az ő a szoptatós juhoknak, az anya juhoknak a sebességével ment. Lehetett volna előre menni Jákobnak, és a gyertek juhok, gyertek mindenki, és akkor elhullottak volna, elpusztultak volna. Nem, azt mondja, hogy azzal a sebességgel ment. Ézsaiás 40-ben van egy másik rész, azt mondja, hogy mint nyáját úgy legelteti, és azt mondja, hogy a szoptatósokat szeliden vezeti, és a karjába veszi fel. Csak erről, és ez Istenről szól, hogy Isten nem olyan, mint amilyet mi gondolunk. Nem olyan, és pontosan ezért vannak az evangéliumok, hogy bemutassák nekünk, hogy megmutassák nekünk, hogy Isten eljött, és eljött a földre, és ugyanilyen gyarló emberek közt volt, mint mi, és volt benne egy gyengédség, egy kedvesség, egy bátorítás, és ő most ilyen veled, ilyen feléd, ilyen irányodba. amikor te már rég azt mondanád, hogy ki vagyok rúgva, azt mondod, hogy várj csak, van egy munkám benned, várj csak, szeretlek. Úgyhogy Tamás ezek után fogja és térdre esik, és azt mondja, hogy én Uram, én Istenem. És hisz, mert a megváltó gondosan odafigyelve szerette őt, és gondoskodott róla. Oké, úgyhogy az utolsó történetünk az Péter, hát meg a többi, mert heten voltak, akik elmentek halászni, és aztán ez a történet is tele van Jézus kedvességével. Nézzétek, mind a három történetben ő ment utánuk. Nem a tanítványok mentek utána. Figyelj, Isten utánunk jön. Isten utánam jön. Isten utánad megy. Újból. És kikeres, és megkeres. És aztán ott van a Galileai tónál, ott halászak, és egész éjszaka nem fognak semmit, és Jézus ez ebben a 40 napban volt, amíg vissza nem ment az atyához véglegesen. Jézus harmadszorra is megjelenik a tóparton. És azt mondja nekik, mókás kedvébe volt. Fiacskáim, van-e valami ennivalótok? Nem ismerik fel, hogy Jézus. Nincsen. Akkor vessétek be a hálót a jobb oldalra. Ez ugyanaz a történet, ami 3 évvel korábban megtörtént. Így hívta el Pétert. Ugyanez volt a sztori. Még mindig semmi. Tehát a két sejt, agysejt, ami élt Péternél, és a többieknél, még nem kapcsolódott össze. És kivetik, és telve van a háló. Szakadozásig. 153 hal. Ugye, János megszámolta, halászember volt, megszámolták. Biztos. Lehet, hogy Jézus volt beszélgetés után. Megszámoljuk. Biznisz az biznisz. Oké. És János odasugja Péternek, hogy az Úr az. És Péter felveszi az ingét, és beugrik a tengerbe, és odaúszik az Úrhoz, és azt mondja, és oda mennek a tanítványok is, és azt mondja, hogy hal sült a parázson és kenyér. Na, Jézus várta őket. Milyen gondos, milyen szerető, milyen türelmes, milyen figyelmes. Tudta, hogy férfiakról van szó, és éhesek. és ott várta. És aztán esznek. És senki nem kérdezi meg, hogy ki vagy te. Mert mindenki tudta, hogy Jézus az. És aztán jön a beszélgetés. Péterrel személyes, 4 szem közti. És ebbe csak egyet emelnék ki. Igazából, mikor Jézus megkérdezi, hogy szeretsz engem, az nem egy ilyen katonai vagy akármilyen kikérdezés. Tudod, nem az, hogy a reflektor az arcába Péternek. Vaj! Szeretsz engem, Péter? Vaj! A hazugságvizsgáló hozzá van kapcsolva. Tudod, csak is az igazat, a tiszta igazat, vaj! Tudod, nem, csak beszélget. Mert Péter megtagadt őt 3-szor. De a lényeg az, hogy mind a 3 alkalommal Jézus azt mondja a végén, legeltesd a juhaimat, őrizd az én bárányaimat. Mit mond Péternek, hogy Péter, én számolok veled. Péter, az én tervemben még mindig az az én tervem, hogy te az elhívásodban járj. Péter, nem lettél kevesebb. Tudod, legeltesd a juhaimat. Őrizd az én bárányaimat. Ne gondold azt, hogy nem te vagy az az ember. Használni foglak hatalmas módon a hiányosságaid ellenére. Mert a kegyelem túlmegy a hiányosságainkon, kipótolja a hiányosságainkat. És ezért annyira fontos ismernünk Istent így, ismerni a minden kegyelem Istenét. Mert a hiányosságainkat képes kipótolni, és tudunk nyugodni, és bízni, és tudni azt, hogy nem én rajtam múlnak a dolgok, nem én vagyok a kulcs, hanem ő a kulcs. Nem nekem kell a hősnek lenni, ő a hős. És én bízhatok benne. És én lehetek az, aki vagyok. Mert ő újból és újból utánam tud jönni. Fel tud karolni, bátorítani tud. És ezt is teszi. Úgyhogy befejezésként. Tudjátok azt, hogy kétféle ember van a Földön. És sokan tudjátok, hogy ez nem jó ember és rossz ember. Sokan tudjátok, persze. Hanem ez így néz ki. Kétféle ember van a Földön. Az egyik, aki közel engedi magához Jézust. A másik, aki nem. Az egyik, aki engedi, hogy Isten szeresse őt. Tudod, csak engedd, hogy Isten szeressen téged. A másik az, aki nem. Az egyik az, aki megengedi, hogy Isten megtalálja őt. A másik az, aki nem. Ne akart te minden áron megtalálni őt. Engedd, hogy ő találjon meg őt. Megtapasztaltam sokszor az életembe. Én meg akarom őt találni. Én szeretni akarom őt. Én közelében akarok lenni, hogy aztán csak azt találjam, hogy olyan vagyok, mint Péter, akinek nagy a szája, jó szándékú, csak egyel nem számol, nem én vagyok a hős. És aztán megtapasztalni azt, és megérteni azt, és megismerni azt is, hogy Isten olyan, aki közel jön, aki ő megtalál. Ő közelünkbe jön, és ő szeret bennünket. És ő szeret bennünket mind végig. És amikor a biciklizésünk végére érünk, hogy megpróbáljunk akár megfelelni egy haragos Istennek, vagy egy kemény Istennek, akinek elég nehéz megfelelni, vagy megfeleljünk egy télapó, vagy Mikulás Istennek, aki aztán cserébe majd meg fog áldani bennünket, és belefáradunk ebbe, akkor jön a meglepetés. Akkor jön az igazi meglepetés, hogy Isten soha nem is várta ezt tőlünk, soha nem is akarta ezt tőlünk, hanem ő pontosan azért jött, hogy találkozhasson velünk ott, ahol vagyunk, és bemutatkozhasson a szívünknek, úgy, ahogy még eddig soha nem ismertük őt, és hogy kegyelmet hozhasson számodra, amely nagyobb, mint a hiányosságaid, nagyobb, mint a bukásaid, nagyobb, mint a múltad, nagyobb, mint amit mások gondolnak rólad, nagyobb, mint amit te gondolsz magadról, hogy kegyelmet hozzon számodra, amely nagyobb, mint a sír, nagyobb, mint a bűn, és ami képes és elégséges arra, hogy az életedet tovább vigye, és egy győztes életet adjon neked. Mert a reménységünk nem önmagunkban van, és ez világos. 1 Korintus 13:13-ban Pál apostol a szeretett himnuszában csodálatosan így fejezi be, hogy most pedig megmarad a hit, a remény és a szeretet, e három. És ezek közül a legnagyobb a szeretet. És ezzel egyetértünk, a legnagyobb a szeretet. És 1 Korintus 13-ban Isten szeretete van leírva és részletezve. Viszont azt is tudjuk, hogy mi nem mindig szeretünk. És azt is tudjuk, hogy mi nem mindig hiszünk úgy, ahogy hinnünk kellene. Számunkra megmarad a remény, amit Jézus a feltámadásával hozott. Hogyha nem is vagyok képes szeretni, ha nem is vagyok képes hinni, ha nem is tudok olyan, vagy amolyan lenni, még mindig remény van számomra, mert nem az a lényeg, hogy én tudok-e ilyen vagy olyan lenni, hanem az, A lényeg, hogy Jézus feltámadta a halálból, és odalép hozzám a bezárt ajtón keresztül, és azt mondja, hogy békesség neked, és dimenziókat változott egy pillanat alatt az életem. Amikor a kegyelem eljut a szívemhez, amikor Jézus Krisztus eljut a szívemhez, akkor minden megváltozik. Mert megmarad a remény. És ez a remény, ez soha nem múlik, ez egy élő remény, mely a feltámadása által a miénk. Amen. 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 Mielőtt meghajtjuk a fejünket, és imádkozunk. Lehet, hogy úgy vagy itt velünk és köztünk, hogy még soha nem nyitottad meg a szívedet Jézus Krisztusnak, és gyere, Dávid. És soha nem kérted őt, hogy legyen a személyes megváltód. Lehet, hogy hallottál róla, lehet, hogy hiszel Istenben. Lehet, hogy akár egy vallásos embernek mondanád magad. Amiről ma szó volt, az nem vallás. Az nem valami külső dolog, ez valami belső dolog, ez személyes. És Istennel személyes. Ahogy ezekben a történetekben Jézus mindig oda lépett ezekhez az emberekhez. És egy személyes kapcsolat alakult ki, és erősödött. Ugyanígy veled is szeretne egy személyes kapcsolatot. És ahhoz, hogy egy személyes kapcsolatod lehessen vele, ahhoz nyisd meg a szívedet neki. Ismerd el, hogy szükségben vagy, hogy bűnös vagy, hogy vétkes vagy. Mert ez az a pont, ahol nagypénteknek értelme van, hogy ő meghalt érted a kereszten. Amíg arra gondolsz, hogy te nem vagy bűnös, és te egész jó ember vagy, addig nagypéntek a kereszt története nem mond sokat számodra. Akár valamilyen hiába való szenvedésnek tűnhet. De nem volt hiába való, mert a bűneidért halt meg Jézus. És mikor felismered, hogy bűnös vagy és vétkes, akkor, és megérted, hogy Jézus a kereszten érted, halt meg, akkor nyisd meg számára a szívedet. Tehát az első az, hogy megérted, de a másik az, hogy egy személyes lépés, egy személyes döntés. És hívd be Jézus Krisztus, legyen a megváltód, bocsássa meg a bűneidet, és kezdje el vele egy személyes kapcsolatot. Oké, úgyhogy ez lesz az egyik dolog, amiért szeretnénk most imádkozni, hogyha itt vagy, és te ez az ember vagy, akiről most hallottál, akkor elkezdheted Istennel a személyes kapcsolatodat. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket. Nyisd meg az ő szívedet, és mondd ezt az egyszerű imádságot hittel neki. A szavaiddal a szívedben, hogy Isten, köszönöm, hogy szeretsz engem. És elismerem, hogy bűnös vagyok. És sokszor sokféleképpen vétkeztem. De köszönöm, hogy Jézus Krisztus a bűneimért halt meg a kereszten. A szennyemet vette magára. És hiszem azt, hogy harmadnap feltámadt. És most megnyitom a szívemet. Kérlek, bocsáss meg nekem. Szeretnék egy kapcsolatot veled. Szeretnék gyermeked lenni. Hitáltal. köszönöm, hogy meghallgattad az imádságomat. Amen. És még egy imádság mindannyiunk számára, mennyei atyánk. Csak együtt imádkozunk és köszönjük neked. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust. És köszönjük azt, hogy te kimentesz bennünket a torz és hamis Isten képünkből. Kimentesz bennünket abból, hogy mi emberi módon, emberi képben gondoljunk rólad. És köszönjük, hogy amit elhoztál számunkra, az túlmutat mi rajtunk, túlmutat a gyengeségeinken, esendőségeinken. Ez a kegyelem. És köszönjük, Urunk, hogy te utánunk jössz, és nem nehéz veled kapcsolatba lenni, nem nehéz veled járni, sőt, nagyon is könnyű. Köszönjük, Urunk, hogy te azt mondtad, hogy a te igád az könnyű és gyönyörűséges iga. Mert te arra hívsz minket, hogy engedjük meg, hogy te szeress minket. Engedjük meg, hogy te oda lépj a mi életünkbe, és felövez, és felkarol, és vigyél bennünket, és hordoz, mint bárány a nyáját úgy legelteti. Szeliden vezet bennünket, és a karjaidba veszed a bárányokat, és köszönjük, hogy így tapasztalhatjuk meg a veled való közösséget gyengeségen keresztül, hiányosságokon keresztül. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell hősöknek lennünk, nem kell valakivé válnunk, mert valakinek a kezébe vagyunk, aki nagyobb mindeneknél. Köszönjük ezt a biztonságot. Köszönjük ezt a teljességet. Köszönjük, Urunk, annyira hálásak vagyunk. Mennyei Atyánk, és csak lehelj rá a te népedre, a te gyülekezetedre. Uram, add nekünk a bölcsesség és a kijelentésnek a szellemét, hogy még jobban megismerjünk. És ahogy még jobban megismerünk, még jobban szárnyalunk. Mert még inkább ismerjük a te szeretetedet. Még inkább tudjuk, hogy te milyen vagy, és legyőzhetetlenek vagyunk. De csak is miattad. Nem mi, te. Azért, mert Jézus feltámadt a halálból. És köszönjük ezt neked. Jézusnak a nevében. Mindenki azt mondta, hogy amen, amen.
Látom irgalmat, kegyelmet.
Látom irgalmat, kegyelmedet. A sötétségben éreztem kezed. Hívlak, Uram, tudom, meghallom. Győzelmet ígértél, nem félek már, nem számít, hogy mennyi adsz vár még rám. Hívlak, Uram, tudom, meghallom.
Nincs más barát,
nincs más barát.
Szólt az Úr, a Szent Szellem tanított, de jó, köszönjük, Urunk. Köszönjük. Wow, milyen jó Isten jelenlétét élvezni, ő általa megérintve lenni, megszólítva lenni, biztonságban vagyunk. És hagyj rombolja le Isten ezeket a téves elképzeléseket, amelyek távol tartanak, amelyek távolságot hoznak. Ja, hagyj tegye. Ja, Jézus olyan kedves ezekben a történetekben, csak kedves az emberekkel, csak kedves. Nem szigorú, csak kedves, figyelmes, szelíd, törődő. Ja, ja. És aztán legyünk kedvesek egymással, nem? Legyünk kedvesek a családjainkban. Apák, legyünk kedvesek a feleségünkkel, a gyermekeinkkel. Legyünk ilyenek, mint az Úr. Velünk. Legyünk gyülekezetben egymással kedvesek. Legyünk kedvesek a munkahelyen. A szomszédságban. Csak legyen egy kedvességünk. Ami nem mi vagyunk, hanem igazából ő rajtunk keresztül. Amen.